Akkor sok szeretettel köszöntöm második vendégünket, Fábián Évát, tehát örökségdíjas népdalénekes.
Életfa díjas.
Életfa?
Más, mert más társaság osztogatja. Azt hiszem, az Életfa az ilyen minisztérium, te tudod, ugye hozzá? Az ilyen minisztérium adja, a kulturális minisztérium, az örökséget
pedig... Magyar örökségdíj, pontosan magyar örökségdíj. Jó, azt egy akadémián, egy magyar, egy kuratórium.
Tehát más társaság vagy.
Jó, de lényegében hasonlóképpen vehetjük. Ugye az előző beszélgetésben megtudtuk, hogy végeredményben akár testvérek, de még azt is mondhatnám, hogy akár ikertestvérek is lehetnek, hiszen ugye a közös éneklés bebizonyította, hogy az Árja is ugye szépen tud énekelni, és hát a mese kapcsán pedig az, hogy Éva is ott van a magyar népmesében. Én is a kezdetekről szeretném kérdezni. Én úgy tudom, hogy meg utána néztem Felpéc, jól emlékszem a falu nevére, a
születésre? Nem, én konkrétan Szekszáron a kórházba születtem, igen. De egy Győre nevű faluban nőttem föl. Rozzár emlegette is már, igen. Hogy Győre mellett van Máza, Szászvár, Győre az még Tolna megye, de Máza meg Szászvár az már Baranya. Uh-huh. Tehát ott a Mecsek északi lábánál, az én Andrásfalvi bukovinai székely családomat oda telepítették be. És édesapám az nem is akkor telepedett ott le, hanem édesapám, mint ahogy már említettük, ő Déva mellett Csernakeresztúron született, miután a nagyapójék megjárták Kanadát, szerencsétlenül. És édesapám Szászvároson tanulta ki a szabó mesterséget, mert ott még beosztották, hogy a gyermekek közül Feri nagybátyám marad otthon az öregekkel, de ő a könyves mesterséget tanulta. Tehát mindenki tanult valami mesterséget, és akkor beosztották, hogy Feri bátyám marad a szülői házba az öregekkel.
Milyen volt gyereknek? Nekem megadatott az, hogy gyerekként falun nyaralhattam, ez az 1960-as évek vége, 70-es évek eleje, és ez annyira más volt, mint a város. Nekem, mint a városi kisgyereknek szinte meseszerűen hatott az, hogy 300 tehén végigballag a fő utcán, kimegy legelni, hogy felmászhattam a megyfára, és onnan szedtem le a megyet, hogy a kutyával kikérezkedtem, és kimentem a mezőre. Milyen volt az a falu, vagy az a vidék, ahol felnőtt, és milyen volt gyereknek?
Hát szerintem nagy szabadságot adott, meg sok-sok kötelezettséget, mert volt egy nagy gyümölcsösünk, és én a gyerekkorom gyarait leginkább ott töltöttem. Málnát mai napig nem veszek a piacon. Akkor a málnásunk volt, hogy két hónapon keresztül másnaponta málnát szedtünk, és hogy már minden éneket végig énekeltünk, rettenetesen unalmas dolog egyébként málnát szedni. És mindent végig énekeltünk édesanyával, anyukámnak gyönyörű szép hangja volt, és mikor már ez se vigasztalt bennünket, akkor kihozta az volt az első ilyen nagy kincs, sokáig csak édesapám szabóműhelyében volt egy nagy rádió, még a szomszédok is van, aki oda jött át híreket hallgatni esténként. És akkor apukám még vettek egy ilyen hordozható kempingrádiót, és kivittük a málnaszedés közben vigasztalni magunkat. És volt egy ilyen műsor 10 óra körül reggel, hogy zenés műsor üdülőknek. És ültem a málnabokor alatt, néztem a kékeket, és mondtam, hogy ki az, aki ilyenkor üdül, amikor kukoricát kell kapálni, málnát kell szedni, és rettenetesen sok munka van.
Tehát akkor, mint kislánynak a málnabokor aljában egy kicsit hihetetlen volt, mások üdülnek, talán nem is tetszett tudni, hogy mi az, hogy üdülés, nyaralás?
Hát nem volt jellemző. Én édes szüleimmel mi soha nem nyaraltunk. Olyan volt, hogy apukámék elmentek mondjuk egy-két napra valami fürdőbe ilyen, téjes szervezett valami kirándulást. Nekünk a nyaralás az volt, hogy a különböző környező falvakban lakott nagybácsikhoz, nagynénikhez, unoka testvérekhez mentünk nyaralni. Aparra, Magyaregregyre, Nagymányokra, ahol a nagynénik, nagybácsik laktak.
Jó, most arra felé túrázzunk, úgyhogy a nagymányok ez ismerős.
Az ott van mindjárt Győre mellett. Ott van Váralja, nagymányok, bonyhát vonzás közben.
Bükkösdön fejeztük be legutóbb, akkor gondolom ez arra van, ugye? Szigetvár.
A Szekszárdtól délre valahol, vagy Pécstől délre valahol.
Jó, mert te gondoltam, hogy esetleg az a Márnásnak a koordinátáit megtetszik adni, akkor
Már megszűnt az is, mint sok minden. Na, jó. Hát gyerekkoromban az volt a legszebb, hogy édesapám szabómester volt. Hát őt nem fejeztem be, tehát ő a háború alatt, vagy előtt nem akart román katona lenni, és egyszerűen átszökött a határon. Körülbelül ugyanakkor, amikor a bukovinai székelyeket telepítették Bácskában, 40, nem, mert ő a 30-as évek végén szökött át.
Hát 38-ban, mikor visszavették Erdélyt, akkor a határt ott húzták meg Észak-Erdély alatt. És igen. Akkor kezdtek átszögdösni.
Igen, pontosan. Tehát édesapám megkapta a román seregbe való behívót, és nem akart román katona lenni, és átszökött. És Debrecenbe dolgozott szabóként, onnan vonult be katonának, aztán rendesen fogságba esett, ahogy kell, úgyhogy majd 4 évet töltött el Szaratovba. De azt mondta, hogy ő luxus rab volt, mert ők egy volt orosz ortodox klastromot ürítettek ott ki, vagy átalakították varodává, és édesapámék ott vartak, és orosz lányokat tanítottak be varni. Tehát ők azt mondja, fűtött helyen voltak, tehát azokhoz képest, akik vasutat építettek meg, bányákba dolgoztak, nekik jó körülményeik voltak. És akkor még onnan hazakerült, azt mondja, olyan tömegiszonya volt, hogy nem akart városba élni. És akkor a Vöröskereszt által kinyomoztatta, hogy hova kerültek a Bukovinából ide telepített nagybácsiai. És így találta meg ezt a falut, Győrét, és akkor leköltözött ő hozzájuk el. Szóval albérletbe lakott ott, és utána megvett egy félházat egy nénitől. Még én 6 éves voltam, amikor Kati néni meghalt, ő egy törzsgyökeres győrei, tehát ilyen ős magyar lakos volt, mert laktak a mi falunkban svábok, ős lakos magyarok, és aztán a betelepített bukovinai székelyek a svábok házaiba. Elég rettenetes volt így az állapot, de édesapám szabó műhelyébe valahogy minden megbékélt. Csodálatosan elfért a kertszomszédunk a Györei estámbá, kicsit följebb lakott Vasser Bálint bácsi, aki soha nem tanult meg magyar rendes beszélni, és járni klumpa, pacskert, mint Lisza néni kötni neki étű. Tud Lisza néni 4 kötötűt tud kötni, és pacskert. Aztán pacskert nekünk is Lisza néni mindig köt, szép színes rózsákot terül benne, belekötve, ők így beszél. És a familiánkban az volt még a nagyon érdekes dolog, hogy édesanyámékat, anyai nagyapámat Aparra telepítették le. Most az Apar és a szomszédfalu Hant, most egy falu, tehát Apar-Hant. De hát még mindig azért számot adják, hogy ez Apar, az Hant. Na, édesanyám Aparon lejányoskodott a menekülés után, és a nagyanyámnak, anyai nagyanyámnak ez egy kicsit sok volt, hogy Bukovinából áttelepültek Bácskába, ott is mindig rettegtek, mert ezek a milyen vácok,
bunyelvácok.
Anyukám azt mondta, a csetnikek, akik mostani háborúban is felbukkantak, hogy nem érezték magukat biztonságban, mert folyamatosan támadások
érték őket. Akkor nem arról van szó, hanem a dobrovojácok. Ami azt jelenti, hogy jó katona, és ezt a nevet akkor kapták, amikor az első világháborúban a magyarok ellen harcoltak, és jutalmul a magyar földbirtokokból kaptak területeket, odaépítették a házaikat, és őket üzték el 41-ben a bevonuló
magyarok. Na most ezeknek a házaiba rakták be a bukovinai székelyeket, de azok viszont jártak vissza lövöldözni, hát bosszantani az embereket, hogy nem volt nyugalom a Bácskába, és akkor bemondta a rádió, hogy fusson, akinek az élete kedves, ami egy szekére felfért, akkor menekültek. Mondta anyukám, hogy napokig álltak Bajánál a kompra várva, mert a német katonákat meg egyebeket eresztették először át, hogy átkeljenek a Dunán. Anyukámnak ki se lehetett mondani azt, hogy Balaton, nem hogy nyaralni, oda menni. mert azt mondta, hogy a Balatont akkor látta meg először, akkor 12 ilyen kamaszlány volt, anyukája beteg volt már az úton, az én nagyanyám, és ott a Balaton mellett egy rokonságból egy vele egykorú unokatestvére meg is halt, annyira meghűlt a menekülés alatt, és azt mondta, hogy egyszerre volt egy ilyen ronda, csatakos, viharos idő és szőnyegbombázás. És azt mondta, hogy ő nagyobb borzalmat nem tud elképzelni, mint amit a Balatonnál átélt. Hogy az árokba menekültek, és ott csapottak be a bombák, zúgott az eső, az állatok megvadultak, azt mondta, hogy rettenetes volt. És ezután fogadta be őket egy zalai család, akikkel a mai napig összejárunk. És azt mondta anyukám, hogy Magyarországon a legjobb emberek Zalában élnek. Nagyapót megtanulta a befogadó család Máty bácsiától, aki kicsit volt csak idősebb nagyapónál. Nagyapó megtanulta ott a szőlő kezelését. És amikor apára beköltöztek, akkor bukovinai székelyek közül ő volt az egyik csoda, hogy tud bánni a szőlővel. Mert Bukovinában nem volt jellemző.
Nem termett.
De hát a nagyapámmal megcsinálták azt, hogy hallotta, hogy Győrében van lucerna mag. És át lehet menni a dűlőutakon, tehát nincs rendes kiépített út, de mezőgazdasági út igen, és ilyen 5 kilométer, és hát az nem távolság, átgyalogolt nagyapó, megmondták, hogy kit keressen, és ott lucerna magot kért, hogy jött lucerna magot venni, és hát, hogy a helybéli győriek mondták, hogy hát azt nem tudunk magának adni, csak fenár magot. Az öreg fogta magát, ha nincs lucerna mag, hazamegyek. Na most a győrejek a lucerna magot fenernek hívták, és olyan jó kis poén volt az öreg székelyen kibaltázni. Jót kacagtak. Na hát ilyen légkörbe. Igen, hát ilyen légkörbe. Egyébként ugyanaz volt, amit Rozál mondott, hogy nagyapóékat berakták abba a házba, és a bent lakó öregek, tehát a fiatalokat elvitték Malenki robotra, az öregek viszont át kellett költözzenek egy másik sváb családhoz, de semmit nem volt szabad magukkal vigyenek. Tehát a levágott disznónak a szalámi a sonkája ott lógott, és nagyapó éjjel talicskában süttyomba hordták, mert azt mondta, hogy ő neki keresztbe akadna a torkán, hogyha egy falatot is megenne abból, amit ott hagyattak azzal a sváb családdal. Úgyhogy nagyapóval úgy mondhatom, hogy mai napig úgy nyilatkoztak, hogy nagyon szerették nagyapómat, mert becsületes ember volt. Azon kívül az egyik nagybácsim volt az első, tehát ők voltak az összes bukovinai székelység közül, aki odaköltözött Tolna megyébe. Kolozsi Andris nagybátyám volt az első székely legény, aki sváb lányt vett feleségül. Mert Förster Mariska, sógornéni, tehát Marisángyom, mikor hazajött fogságból, akkor jött haza Andris bácsi is, és érdekes módon Andris bácsi fogságba összebarátkozott egy apari sváb fiúval, aki testvére volt ennek a Förster Marinak. Na lényeg az, hogy egyik család se örült ennek a Fridnek. Nagy botrány volt, de hát nekik ugye Marisángyom is, nem tudom hányan mentek ki, hány fiatalt vittek ki a faluból, de csak egy töredékük került haza. Tehát a fiatal sváb lányok, fiatalok fele ott kint meghalt a fogságba. És hát lehet, hogy őnekik ez egy akkora tragédia volt, hogy már nem tűnt valószínű akkora nagy gátnak, hogy sváb székelyet, megúsztuk élve ezt a fogságot, hát most már Istenem ezt hozta
a történet. A szerelem az élet diadalmas. Legnagyobb erő.
Igen.
Életben,
és összeházasodtak, és megírta, nem is tudom melyik újság, a Népszava, vagy melyik, hogy Tolna megyébe aparom megtört a jég, Förster Mária és Kolozsi András, a sváb székely családból származó fiatalok összeházasodtak. Marisányomnak mondja az egyik barátja, te Maris, milyen jég törni ti Andrásfal, mikor itt lenni meleg nyár. Marisányommal, én tanultam az általános iskolában egy pár évig németül, mert azt hiszem, akkor már kezdődött ez, hogy ilyen nemzetiségi dolgokat pátyolgatták, és a Steiner Ádi bácsi, igazgató bácsi, az sváb volt. Ő egy ilyen régi vágású sváb kántortanító volt. Nem volt rossz hozzánk, tehát én már nem értem át olyan durva dolgokat, amit Rozál, de mi már nem az első generáció voltunk. Viszont az én korosztályom volt az első, akinek a nagy része leérettségizett. Tehát a mi előttünk lévő generációból még nagyon ritka volt, hogy a bukovinai székelyek ne bányába menjenek dolgozni, vagy kétkezi munkába, hanem elmentek tanulni.
Én voltam a falumban az első lány, aki tanulni mentem.
Nagy dolog volt. Igen. Nagy dolog volt. Aztán, amikor mi már felnőttünk, tehát mi generációnkban már szinte nincs is tiszta házasság, csak vegyes. De hát egy pár éve az én unokanővérem, 2 évvel idősebb, mint én, hogy Győrébe elvette az a fiú, aki az egyik régi, legnagyobb ilyen nagy gazda győrei családnak a sarja, és az ő apja volt a tanácselnök sokáig a faluba. Na most ő elvette az én bukovinai székely unokanővéremet, és egy pár éve még így a sógornőjét, gyert menj csángó! Szóval ez még elhangzott így harsányra az utcán. És engem 2-szer ha hívtak a falumba, pedig én nekem az a szülőfalum, tehát hogyha én bárhol voltam a világon, és világba is honvágyam támadt, én a győrei falucskám után vágyottam, mert én ott nőttem föl, de a győrei törzsgyökeres ott lakó nép, az ne, nekik még mindig egy kicsit, mindig ütmentek vagyunk. Hát ez egy ilyen kicsit...
Nehezen tisztulnak a gondolatok a fejbe. Tehát ami erősen berögzült, az nagyon nehezen lehet felülírni. Az előző beszélgetésben tetszett említeni, hogy édesanyjának nagyon szép hangja volt.
Nagyon.
Mikor énekel egy ember, amikor jó kedve van, a rossz kedve van, vagy bármikor? Nyilván ez az előző kettő, ez adja magát, de így anyukájára vonatkozna ez a kérdés. Mikor szokott énekelni anyukája?
Hát elsősorban anyukám az a generáció volt, aki már ez a magyar nótás generáció, tehát belőle sok népdalt nem tudtam kicsikarni. Viszont szent énekeket, bármit, mindent énekelt anyukám, és én a mai napig nagyon szeretek főzni, és valószínűleg ez azért van, mert édesanyám az egy nagyon tip-top, ilyen tiszta, tehát ő fehér kötény és bekötött fej, ilyen lomposan nem főzött, tehát kötény és kendővel bekötni a fejemet, ő csak így állt neki főzni, és főzés közben mindig énekelt. És volt nekem kis sodrófám, kis deszkám, tehát én is kaptam mindig tőle mindent. Tehát a főzés, a gondoskodás a családról az mindig egy ilyen derűs, szép emlék, hogy a sparhátba tüzet rakunk, és én is, ahogy meggyúrtam a kis tésztámat, akkor azt odarakhattam a sparhát szélére, és akkor az holyagosan megsült, mint a pászka, és akkor azon jó volt megenni. És édesanyám állandóan és mindig énekelt. És hát ott még kantorizált is egy jó pár évig a faluba, úgyhogy az én bátyuskám orgonált, mint kisgyerek, és anyukám énekelt hozzá.
Tehát akkor meg volt az indítatás?
És édesapám meg azt mondta, hogy ő soha senkitől semmit nem irigyelt. Egyetlen egy esetben szorult el a szíve, amikor meghallott valakit hangszeren játszani, akkor mindig úgy érezte, hogy ó Istenem, bár csak én is tanulhattam volna zenét. Úgyhogy nem is volt kérdés, amikor a szomszéd faluba Mázán beindult a zeneiskola. Máza az egy bányászfalú volt. Építettek egy házat, és Pécsről meg a környékről hívtak oda zenetanárokat, és lehetett tanulni harmonika, zongora, gitár. Ez volt a választék. És a bátyám akkor már a papnál tanult orgonálni, meg egy kis szolfést, és akkor őt akarták beíratni. Hát én nekem fel sem, mert meg se fordult a fejembe, hogy engem nem akarnak vinni. És hát ugye biciklivel közlekedtünk mindenhova, és látom, hogy készülődik a bátyám, meg anyukám, hogy hova mentek. Én akkor 8 éves voltam, második osztályba mentem volna, és már akkor is igen pici termetű gyermek voltam, és azt kisenőttem aztán. És anyukám mondta, hogy hát megyünk Mázára beiratni a zeneiskolába, Lajcsi. Tehát én is megyek. Te kicsi vagy, te nem jöhetsz meg, a lányok, hát a lányok azok mégse, az a fiúknak való. Nem, az nem létezik, hogy a zene a fiúknak való, úgyhogy én belemondta anyukám, és koszos is vagy. Hát voltam porolni való ott a haverokkal. Hilasztunk, vagy eprencettünk a fáról, és tiszta kék voltam, valamilyen akcióban voltam. Nagyon fiús lányka voltam. Beleugrottam a dézsába, megfürödtem, egy perc alatt fölkaptam a legszebb ünnepi ruhámat, fölkötöttem a kispárnát a csomagtartóra, és fölültem. És anyukám le akart szedni, és nem tudott. Én meg voltam győződve róla, hogy ebben nekem igazam van. És hát végigbőgtem az utat, kaptunk egy defektet, és anyukám le akart szedni, és nem mertem leszállni a bicikliről, mert azt hittem, hogy ott hagy, és nem viszel beiratni a zeneiskolába. És akkor már majdnem megnyakalt, és akkor elmentünk a zeneiskolába, és úgy kacsingatott anyukám a felvételi bizottság elé, hogy ugye egy ilyen kicsit nem lehetnék beadni. És akkor volt egy áldott jó zenetanárnéni, Folt Valinének hívták, akkor kiküldtek engem játszani, és anya mesélt, hogy azt mondta, a Valinéni kikérdezte, és mondta anya, hogy hát ez történt, hogy csak a fiút akartuk elhozni, mert nagy meg, már tanul orgonálni, meg mindezt a kicsit nem. Anyuka, ha egy gyerek ennyire szeretne valamit tanulni, azt talán hagyni kéne. És hát nagy kedvencünk voltunk, nagy kedvencek voltunk egymásnak Valinénivel, és nem tudom, hogy 30 év múlva egyszer a Zenetudományi Intézetből a Paksa Kati, nem tudom, hogy hallottak-e róla.
Igen.
Paksa Kati egy nagyon jó nevű zenetudós, Pécsről származik. Nem tudom, honnan, te egyszer megkérdezte, hogy te Évi, téged tényleg a Folti Valinéni tanított szolfésra? És mondtam, hogy hát igen, hát honnan ismered? És azt mondta, hogy Valinéni egy olyan apáca rend tagja volt, aki a régi háború előtt tanító apáca rendnek a tagja volt, és hát ugye ő a tábor után se tagadta meg a vallását, ki is ebrudalták Pécsről, pedig nagyon-nagyon-nagyon jó zenetanár volt. És hát szegény, valami tüdőtágulást is kapott, hát Magyaregregyre költözött, és onnan járt el a Mázai Zeneiskolába a kis falusi sutyókat tanítani. És csoda, én hosszú évekig nem értettem, hogy miért nem szeretik a gyerekek a szolfést, mikor én mindennél jobban szerettem a szolfést. Mert Vali néni az úgy tanított minket, hogy a műfás színpadán volt, ilyen padlós színpad volt, akkor meghúzta az öt vonalat, a kottát, és akkor kinevezte, hogy ki az előjegyzés, hogy te vagy az egy kereszt, a tyúkanyó. Ti vagytok a kis csirkék, az a szolmizációs hangok, és mindig a tyúkanyó után kell menjenek a kis csirkék, és akkor álltunk, és különböző nótákat így énekeltünk el, hogy én a szó, ő a mi. Ez egy hatalmas nagy játékot csinált a szolfésból, hozta, akkor volt lemezjátszó, az is nagy dolog volt. Hozott lemezeket, és hallgattuk Mozart varázsfúvoláját, szóval az valami csoda volt nekünk a szolfés. Jobban szerettem, mint a hangszert. Én már megkérdezték, hogy milyen hangszert akarok tanulni. Mondtam, cimbalmot. De miért? Hát a rádióban. Na kivel zenéltem végig az életemet? Azzal a Petrovics Tamással, aki Tarjáni Tóth Ida néni fia volt, és ezt az esti mese szignált, ezt a Tarjáni Tóth Ida néni és az akkor még kisgyermek Petrovics Tamás játszották, és a mai napig ez az esti mese. Igen, zenéltük mi itt a Vakok Intézetében többször Kalamajkával. Úgyhogy én ráadásul még a Tamással zenéltem végig az életemet, aki miatt beleszerettem a cimbalomba. Majd meg szakadt a szívem, hogy cimbalmot tanulhassak. És mondták, hogy hát sajnos itt olyan nincs. De akkor hegedűt. Hát az sincs. Hát akkor zongora, mert az hasonlít legjobban az orgonához. Na így.
Ez a civilis dolog, ez megmaradt bennem. Nyilván, hogy ezt a későbbiekben is kamatoztathatta ezt a tulajdonságát, hogy ha valamit nagyon akart, akkor neki ment. Voltak-e még ilyen szituációk az életében? Tehát akkor nagyon-nagyon kellett, hogy összeszedje magát és akarni.
Hát meg kell mondjam, hogy nem nagyon. És nem is lett volna bátorságom, én nem voltam olyan céltudatos, mint Rozál. Én sokkal szétszórtabb, infantilisebb, játékosabb típus vagyok, mint a Rozál. Nem is véletlenség, hogy óvónéni lett belőlem, és én tulajdonképpen az óvónéni habitusba éreztem mindig is legjobban magam, és a legnagyobb biztonságban. Csak hát jött ez a zenevon, a Rozál azt mondta, hogy te olyan jól tudsz énekelni, énekel. Hát akkor, hogyha Rozálnak tetszik, akkor biztos, mondták nekem, hogy szépen énekelek. Vali néni volt az első, a Szolfés néni, hogy mellette tanultam zongorázni, és felfedeztem, hogy a Bartók zongora daraboknak hátul megvan a szövege a kottába. És voltak ilyen házi zongora versenyek, és akkor én kérdeztem, hogy és énekelhetek is hozzá? Miért tudod a nótát hozzá? Hát persze, keresd meg a tűt, én meg a gyűszűt, és akkor zongoráztam és énekeltem. Hát honnan tudod? Hát honnan, hát ott a kotta végében le vannak írva a szövegek. És azt mondja a zongora tanárnéni, hogy ő ezt még soha nem vette észre. De ebből is ez jött ki, hogy az éneklés, és szolféson mindenfélét tanultunk, de amikor én bringával, nagy kacsázva mentem haza Mázából Győrébe, mindig a népdalok ragadtak meg legjobban. Tehát sose felejtem el, hogy az egyik kedvenc, amikor először énekeltük, nem is hallottam akkor eredeti felvételt, csak az öregeket hallottam, ugye lakodalmakban, akkor még nagyon szépen énekeltek, ez a már említett Bitang Marci bácsi, ez a Fábián Bitang Marci bácsi, és a rokoni kör sok nagyon jó hangú énekes volt a familiában. És amikor még nem kaptam én rá, hogy tőlük gyűjtögessünk, akkor bármit énekeltünk, nekem a népdalok. Emlékszem, amikor egyszer szolfésen azt tanultuk, hogy felülről fúj az őszi szél, zörög a fán a fa levél. Ez akár, igen. Tehát ez olyan gyönyörű volt nekem, hogy én ezt nem tudtam betelni vele. És minden népdallal így voltam. És amikor középiskolás voltam, akkor ugye jött ez a beat korszak, az összes osztálytársam csápolt, koncertekre járt, engem hidegen hagyott. Amikor először meghallottam erősítős zenét a műfázba, én elborzadtam. Tehát a hang, maga a hangerő iszonyatot váltott ki belőlem, és soha nem is barátkoztam meg a popzenét is, amit szeretek, azt a normál hangerőn szeretem a mai napig hallgatni, de hát nem tudott elsodorni a popzene, és ötödikes voltam, amikor nem tudom milyen sugallatra az egyik tanárunk azt mondta, hogy népdalverseny, úttörő seregszemle, tanuljunk népdalokat, de ne az iskolai füzetből, hanem az öregeket gyűjtsük össze. És hű, de jó ötlet, volt a mi familiánkban, a Fábián, vagyis az egyik keresztapóm, a Dénes bácsi, ő kántorizált is, akkor Marci bácsit, nagy Marci bácsi gyerekeit, akik ilyen félig-meddig mind keresztanyáim voltak. Egy vasárnap délután összerittyentettük ott nálunk a konyhába, vagy a szobába. Volt már harmóniumunk, mert ugye bátyám az tanult orgonálni. Meg volt a harmónium is, meg anyuék vettek egy jó hamis fatörkés zongorát, hogy azon tudjunk gyakorolni. És összehívtuk a famíliát, és hát Marci bácsi, tudtuk, hogy ő a legnagyobb nótás a bandába, és apukám biztatgat, hogy na Marci bácsi, hát énekeljen a gyermekeknek valamit, ha mennek erre a népdalversenyre. Az öreg vonogatta a vállát, pödört egyet a bajuszán, lefittyeztette a száját, csak vonogatta a vállát, csak nem énekelt. De Marci bácsi, nem jut eszibe valami jó nóta? Szóval az öreg, édes gyermekem, a kenetlen szakeres csak nyakareg. Apukám kapcsolt, beugrott a kamarába, eléhozta a pálinkás butykost, akkor Marci bácsi egy kicsit megkenegette a nyeldeklőjét, és attól felé nem volt más dolgunk a bátyámmal, csak lejegyezni a dallamokat. Hát magnónk nem volt. Énekelte Marci bácsi, és mi próbáltuk utána énekelni. Bátyám nagyon sokkal ügyesebben zongorázott, mint én, és szolfésból is jobb volt, úgyhogy bátyám pillanatok alatt le is pötyögtetett. Gyakorlatilag gyűjtöttünk és lejegyeztük, anélkül, hogy tudtunk volna. És én akkor tanultam például azt a nótát Marci bácsitól, hogy elveszett a lovam citrusfa erdőbe, elszakadt a ráncos csizmám a nagy keresésbe. S ne keresd a lovad, mert be van az fogva. hullati szán betyároknál, szól a csengő rajta. És vannak még szép szövegei. Ezt, például ilyet akkor tanultunk meg, ezt a Bukovina lapúj, lapúj, kicsi rózsám, ne búj, ne búj. De gyönyörűek. Hát ez, és ezeket úgy első nekifutásra ilyeneket tanultunk. De apukámnak az volt a nagy kedvenc, az egy új stílusú, az eltörött a bubilovam láva. A nagy galóps, a nagy vágtatásba, s bubilovam, ha csak lehet, csak egy fertájú rád se jás. Ha tudjam meg, hogy a babám kit szeret. Ez lett a család kedvence. És akkor előjöttek, ireden tanulták. Én egy olyannal mentem népdalversenyre, hogy agyi mesi havas alján, vadvirágok nőnek, agyi mesi havas alján, véresek a völgyek. Nem csilingel alkonyatkor, kis falunk harangja, nem halszik a lány kacagás este a fonóba. Hát olyan kis magyar nótás ízű dolog. De én ezt úgy kipendítettem, az úttörő sereg szemlén csak úgy fityegett a vége. A zsűri összekuncogott, és akkor mondták, hogy jó, de a megyei versenyre talán ne ezt.
Igen,
és akkor mentem haza, hogy de az abban nem kötöttek bele egy műdal, az föl se fedezte, csak a gyímesi havas olyan véresek a völgyek, az azért nem volt. És akkor tudom, énekeltem helyette, azt anyukámtól tanultam, a nagy fedeles a mi házunk teteje, és a szegénység kikönyököl belőle, nem megmondtam, kis angyalom, ne száres, nincs egyebem, mit a két karunk keres. Ez volt az egyetlen népdal szinte, amit anyukámtól tanultam. Meg az Andrásfalva. Este van már, este van, Andrásfalva messze van. Hát ez volt a gyűjtőút kezdete. Aztán ötödikben mi már átmentünk a másik faluba, tehát Izményibe. Most Izményibe alig-alig maradt sváb család, és így szintiszta bukovinai székelyfaluvá vált. Annyira székelyesen beszéltek a gyerekek, hogy még a györei helybéli lakosok, meg a sváb gyerekek is mind székelyesen kezdtek beszélni. Volt egy osztálytársam, azt Amborusnak hitták, mint a mesébe, azt a pitánembe. És ilyen történetek, hogy belikojtott az iskola udvarba Amboruskának a nagymamája, nagynyókája, hogy Amborus, hallod-e te? Guduba az étel, kapros pita, hideg máléva. Na hát ilyen nyelvi környezetben éldegéltünk ott, és hát már egy mulatságból is utánoztuk.
A későbbiekben előfordult az, hogy az édesanyja megdicsérte? Igen, hogy azt mondja, hogy kislányom,
mit szólt aztán utólag, hogy mégiscsak elment az
édesanyámnak én szerintem én voltam a vágyainak a beteljesítője, mert anyukámnak annyira szép hangja volt, már említettük, hogy egyszerűen a nagyapámnak rimáltottak, hogy engedje el tanulni. Tehát ő az a korosztály, aki a Szemes Mari, a Milyen Teri, Horváth Teri, tehát ez akik faluról kerültek föl. Valószínű, hogy elengedte volna a nagyapám, akkor ott kötött volna ki. Vagy énekes lett volna belőle, vagy ilyesmi, vagy színész. Gyönyörű szép hangja volt anyukámnak. Azt mondta apukám, hogy az enyém az kismiska se volt hozzá képes soha. De hát a szegény nagyanyókám, a Kerekes Brigitta, ugye betelepítettük, Bukovinából áttelepültek Bácskába, Bácskából menekülni kellett, akkor a két nagybátyámat elvitték katonának, utána fogságba, azt se tudták, hogy hol esteledik rájuk, lesz-e fedél a fejük felett. Szóval nagyanyó úgy kikészült ebbe a jövésmenésbe, menekülésbe, költözködésbe, hogy amikor beköltöztek a parra, azt még valahogy meg tudta várni, hogy a két fia hazakerült fogságból, az a bizonyos Andris bátyám, aki a sváb lányt vette feleségül, meg tehát a két fia megérkezett a fogságból, a nagyanyú megnyugodott és meghalt. 52 évesen. Tehát elvitte a szíve, egyszerűen nem bírta ki ezt a háromszor ültetünk át. És a végén mások házába, szóval ezt nagyon-nagyon megszenvedték. Azért költöztek szerintem olyan rettentő sokan Érdre, mert lelkileg nem bírták elviselni azt, hogy a máséba vannak. Tehát amikor én óvónéni lettem, és énekelni kezdtem, akkor az nagyon, apukám is nagyon örült neki, anyukám is, de már Pesten laktam, már férhez mentem, még akkor is húzták a fülemet, hogy de a főiskolát leteszed, és akkor aztán jöhetsz, mehetsz, konyikálhatsz, de szakma legyen a kezedbe. És ebbe teljesen igazuk volt. Tehát kiverték azt belőlem, hogy a főiskolát végezzem el. És akkor azt mondták, hogy na jó, akkor most rendben vagyunk, akkor éljed az életedet. És volt még egy nagyon-nagyon szép gesztus a szüleimtől, amikor Rozálka elcsábított Érdre, akkor édesapám, édesanyám elkísértek, megnézték, hogy hol fogunk a barátnőmmel albérletbe rakni, melyik óvodába fogunk dolgozni, és apukám azt mondta, hogy hát édes leánkám, tudod, hogy mindig arra biztattalak, hogy a te életedet éld, legyen szakma a kezedbe, és akkor a saját sorsodért legyél te felelős, de ne haragudj, annyit azért mondok neked, hogy nekem olyan nagyon ez az Érd nem tetszik. Én csak annyit mondok neked, hogyha itt baj lesz, vagy nem úgy sikerül valami, egyet tudjál, kislányom, a mi kapunk mindig nyitva van számodra. És ez a mai napig így van. Tehát én a legszebb indítatást kaptam a szüleimtől, amit lehetett. Kikacagták őket, hogy minket zenére tanítatnak a bátyámmal, hogy milyen fölösleges marhasság az. Hogy lehet ilyenre pénzt kiszórni, vagy hogy zenét tanuljon egy gyerek. És édesapám volt az egyetlen a faluban, ugye Szabó műhelye volt, és én nagyon szerettem rajzolni. Tehát mindent, ami aztán Zoho néni munkámban használt vettem, a mozogni, táncolni, énekelni, rajzolni, kézi munkázni, ezt mind nagyon szerettem, és édesapám a rajzaimat mindig kitűzte a műhelybe. Hát ezeket faluhelyen ez nem volt szokás, és én olyan büszke voltam erre, és olyan jó érzés volt. Tehát én nagyon-nagyon sok jót kaptam a szüleimtől. És azt, hogy megtanultuk, hogy kell, muszáj. Úgyhogy amikor azt mondta Rozál, hogy tudom én, hogy én jöjjek föl, mert én szépen énekelek, hát akkor meg kéne próbálni, ha ő úgy gondolja, hogy én erre képes vagyok. Akkor, amikor elkezdtünk tanítani, ugye Pisti sokat járt az egyszólam táborba.
Igen.
Hát én azt nem tudom leírni, azt a stresszt és lelki gyötrelmet, hogy én tanítani népdalénekést, hát én nem tudom, hogy kell, és nem vagyok rá alkalmas, hogy az óvodában mesélek, játszom, énekelek, meg mindent csinálok, az a szakmám, abban otthon éreztem magam, de úgy felnőtteket tanítani, csak rettenetes sok lelki gondot okozott. De hát a kollégáim úgy gondolják, hogy képes vagyok rá, hát akkor nézzük. És én most már 10 éve ott tanítok az Óbudai Népzeneiskolába, és most 10 év után merem kijelenteni azt, hogy kezdem úgy érezni, hogy igen, most már tudatosan tudom csinálni, és biztonságban érzem magam benne, és ahogy tanítok, azt jónak tartom, és hiszek benne, és ragaszkodom hozzá. Tehát tulajdonképpen mi ott a zeneiskolában megkövetelik tőlünk, hogy olyan formátumban tanítsunk, ahogy a klasszikus zenét tanítják. Tehát népzenét, népzene szerintem az abszolút közösségi műfaj, és én abban hiszek, hogy a lánykáimat, akik járnak hozzám énekelni, én őket csoportosan tanítom. Mert jó, én adom nekik az anyagot, meg terelem őket, mint a tyúkanyó, de ők egymásra sokkal nagyobb hatással vannak, és sokkal inspirálóbbak. Tehát azt is a én próbálgatom mondani, nagyon sok artikulációs probléma van a gyerekekkel. Tehát ahogy beszélni, és ilyen elkentően, és ilyen divatosan, és így beszélnek most a gyerekek, próbálnak így is énekelni, és hát így nem lehet énekelni.
Például itt vannak a fiás tyúkok.
Hát ők már kitátották a szájukat, ők már szépen énekelnek, de van egy brigádom, akit én egy évig szájzárének együttesnek hívtam. Így ezek a kamasz görcsök jönnek, és akkor nem nyitja ki, és persze, hogy nem nyitja ki a száját, akkor feszül, akkor fizikailag se jön ki, feszül a torok, hamis lesz az egész, nem jó, nem szép. És amikor mindenféle ilyen bohóckodós gyakorlatokat szoktam, itt az egyik beéneklő, mert be kell énekelni, úgy, mint a tornászoknak is az izmot be kell melegíteni. Minden marhaságot találunk ki. Az egyik kedvencük ez a kába-bába, kába állva, bam-bam-bám, urrá. Ugye, mert nagyon kell tátogatni hozzá, és nem jön ki a négyről, hogy vagy mit tőlem, aranyos alma, mindenféle mondókákat, ilyeneket. Tehát amit látom, hogy probléma, akkor arra találunk ki mondókákat. És nem tudom, mit akartam ezzel mondani, mert elvesztettem a mesém fonalát. Jaj, amikor egy-egy gyerek, mondtam, és mindenkit lehet utánozni, tehát opera énekes, jazz énekes, pop, mindenkit lehet utánozni. És mondják, hogy ki hogy énekel, ugyanis az mind gyakorlat a gyerekeknek. Tehát megtanulja, hogy a torkában lévő valamit, ezt a hangot, így is lehet képezni, úgy is, és mindezt játékosan és viccesen, és parodizálva. De gyakoroltatja a gigáját. És amikor némelyik gyerek így bohóckodik, és eltátja a száját, és úgy elénekel egy csöcs, jó van, na, akkor most kitáltam, egy jó, kitáltam, na, tessék, ha ezt akarjátok, valami ilyen hozzáállása. És akkor kijön valami olyan hang belőle, hogy fölhördülnek a lányok, és akkor azt mondják, hogy hát ez tényleg gyönyörű volt. És akkor nem én mondtam, nem a vénbanyának kell itt elhinni, hanem ők egymást erősítik meg. És nagyon-nagyon jól működik ez a dolog. Sokkal gyorsabban fejlődnek így egymás viszonylatában, mint hogyha csak én mondogatom neki. Tehát de nagy élmény.
De a népzenei iskolában hány éves kortól járnak a gyerekek? Hát én nem vagyok tisztában, ez egy általános iskola, vagy
középiskola? Nem, ez egy délutáni zeneiskola. Tehát de egy államilag finanszírozott.
Tehát csak zenei is.
Csak népzenét oktatunk. Mi csak népzenét oktatunk. Ez az egy, az országban egy ilyen van a miénk. Vannak olyan zeneiskolák, ahol tanítanak népzenét is, vagy egy-két népi hangszert is a klasszikus mellett, de ez az óbudai népzenei az egyetlen olyan iskola, hogy csak magyar népzenét tanítanak.
De hát akkor valószínűsítem, hogy általános iskoláskorú gyerekek nem is nagyon járnak.
Dehogy járnak. Nekem van egy előképzős csoportom, ahol van három óvodásom, mert már betöltötték a 6 évet, és fölvehettük őket, mert annyira akartak énekelni. És velük azt csinálom, hogy gyermekjáték, szokásdalok, és nekik nem kéne, de ezt nem áruljuk el nekik még nem kéne szolfésre járni, de sokan azért hozzák oda a gyerekeket, hogy megúszszák a szolfést. De mi tőlünk megkövetelik, hogy nálunk is kötelező a szolfés, és ezért azt csináljuk, hogy a Kovács Marci kollégámmal azonnal beiktatjuk őket szolfésozni is, és akkor Marci bácsival mi szorosan együttműködünk, tehát meg együtt elhatározzuk, hogy évelején, hogy milyen népszokásokat tanítunk meg együtt, és akkor abba bevonjuk a Marci bácsi külön fiú szolfésosait és a hangszereseket, és akkor lehet betlehemezni. Most például Farsangra megtanultunk egy Balázs járást, akkor a fiúk tanultak regölést, mi a lányokkal pünkösdölőt fogunk majd tanulni, tehát mindig követjük így az évkör szokását. Tehát minden évben tanítunk Marci bácsival közösen a szolfés és az előképzősökkel valamilyen jó kis látványos.
Tehát akkor előfordulhat, hogy mondjuk a legfiatalabb 6 éves, a legidősebb meg 30 éves?
A legidősebb meg mennyi most nálam? Egy nálam idősebb logopédus tanárnéni jár énekelni a banyakörbe. Uh-huh. Tehát minden korosztályban.
És akkor hogy lehet őket összevonni?
Úgy, hogy én azt mondja, hogy hétfőn általában csak így egyénileg járnak emberkék, akik mindegy, egy amerikai lány, egy felvidékről ide települt színész lányai járnak együtt. Ővelük most magyar szovát itt tanulunk, mert olyan szép cifra. Tehát hétfőn ilyen kis különleges emberkék vannak, meg egy lány, aki nagyon-nagyon szeretne énekelni, de se hangterjedelme, se hangja. Komolyan, de együtt lovagol a Juhász Zoltán gyerekeivel, a Juhász Dénessel, akik gyönyörűen zenélnek. Tehát ők akarják, nem akarják, relaxálva álmokba tanulták, mert mi ott kopácsoltunk a gardonnal, meg furujánkkal a fejükbe, egész születésüktől fogva, és kiválóan zenélnek a Juhász Zoli gyerekei. És egy-egy ilyen lovas összejövetelen, hát hatalmas nagy tekintélyt szereztek maguknak azzal, hogy gyönyörűen zenélnek, táncolnak, énekelnek, és egyszerűen a fiatal lovas társaik megkívánták. És egy csomó lányka jár onnan ebből a társaságból most a zeneiskolába, mert szeretnének együtt énekelni a többiekkel, nem csak passzívan hallgatni. És hát ez az egyik leglelkesebb kislány, és hát vele most mindent kitalálunk, hogy egy kicsit tisztább legyen, meg táguljon a hangterjedelme. Tehát ilyen is van, de a jellemző az, hogy csütörtök pénteken korosztályonként megy. Csütörtökön Marci bácsinál vannak szolfésón 2:30-tól, a kicsik, a legkisebbek, 2:30-tól 3:45-ig. 3:45-tól 4:00-ig nálam vannak ezen a gyerekjáték, énekek, népszokások, egyebek. Utána jönnek délután nekem már 16:30-tól egy vegyes korosztály csütörtökön. Java részük középiskolás korulány. Hozzájuk csapodott egy-két ilyen egyetemista meg felnőtt, de ők a hátsó sorba ülnek, ők az abszolút műkedvelők. Ezek a középiskolások pedig viszik a prímet, tehát ők a kis versenylovak, ők nagyon jól haladnak. Akkor pénteken 14:30-tól van egy alsó tagozatos csapatom, ők körülbelül 15-en vannak, már alig férünk el a terembe. Akkor ők vannak 15:30-tól 16:00-ig, 16:45-ig van egy rettenetes kamaszbanda, ők is már 12-en vannak. Ők azok, akik egy nyár alatt így kirügyeztek, és annyira nőcik lettek, hogy jaj, ők a 7.-8-osok, és nagyon nőcik, és nagyon kamaszok most. És akkor 5-től 7-ig vannak a középiskolás, egyetemista is felnőttek. Ők is olyan 15-20-an összejönnek alkalmanként. Tehát elég sokan vannak. Most nincs mindenki beírva a naplóba, mert akinek nem nagyon, tehát nem fontos neki, hogy kapjon bizonyítványt, azok általában befizetnek a zeneiskola alapítványára egy összeget, és úgy is járhatnak. Mert mi azt nagyon sok mindenre tudjuk, azt a alapítványi pénzecskét használni. Például sok gyerekes családok gyerekeinek a támogatására most jár egy anyuka, egyedül nevelt fel 3 gyerekét, és a Holló Áron, Holló Mirella és Holló Noémi. Szerintem majd lehet hallani a nevüket, mert fantasztikusan énekel az a 2 lány. És az anyuci egyedül nevelte őket fel, amikor 35 évesen meghalt az apukájuk. Hát őket rendszeresen támogatjuk, hogy a tandíjba is, meg befizette őket nyáron a moldvai népzenei táborba a zeneiskola. Tehát ilyenekre használjuk.
Mennyire megfizethető ez az iskola?
Hát egy olyan gyereknek, aki után mi kapjuk a fejkvótát, tehát nem tagja más zeneiskolának is, azoknak 1/2 évre 6000 forint. Na most, aki után nem kapunk fejkvótát, de akar bizonyítványt, de már egy másik zeneiskolába jár, ahol ott kapják a fejkvótát, mert régebben jár oda, azoknak a tandíja nálunk 16000 forint egy 1/2 évre. És még az se sok, mert tudom, az én fiam felnőtt fejjel járt a Járdányiba, és neki 30000 forint fölött volt a 1/2 éves tandíja, így túlkorosként.
És akkor 22 év fölöttiek olyan 20-as körül, vagy fél év. Én is annyit fizetek.
És akkor, ha jól számolom, akkor hetente 2-szer 2 óra?
Nagyjából igen. Hát van olyan emberke, akire eljön csütörtökön is és pénteken is, de az a jellemző, hogy általában csak valamelyik nap tudnak jönni. És akkor van olyan gyerek, aki másnapon bejár még szolfésre vagy hangszert. Nagyon, a legtöbb lány, aki énekel, az mellette tanul valami hangszert is. Citerázni, furujázni, cimbalmozni.
Nem olyan rég beszélgettünk a mai program kapcsán, ugye, és akkor én meséltem, hogy általános iskolában az ének tanár oda jött hozzám órán, és szó szerint megkért, hogy az óráján ne énekeljek többet. Na most erre mit is tetszett mondani a telefonban?
Hát igen, most csináltunk karácsonyra egy karácsonyi CD-t, és hát igen, van olyan nóta, amit mi kánt, amit ráénekeltünk, és itt ott hamiskás egy kicsit, mert én senkinek nem mondom, hogy ne énekeljen. Én fölvállalom, hogy igen, az én csapatkáim időnként pikánsan szólalnak meg, de aki szeret, az mindenki énekelhet. Nincs szívem azt mondani bármelyiknek, hogy te ebből maradj ki, mert te hamis vagy. Volt olyan, hogy tévéfelvétel volt, az tanúhídiek kijöttek a Duna TV-től, tavaly előtt, egy húsvét előtt ilyen kis tavaszi falukerülő, tilinkás, ilyen nótákat énekeltünk a lánykákkal, még mozogtak is rá, egy ilyen kis lánykörtáncot eltáncoltak, és én is leállítottam egy adott pontban, mert rettenetesen hamissá vált, és a Hédi is fölkapta fel, hogy új, gyerekek, ezt még egyszer, azért ez nagyon elcsúszott. És mi nagyon jól tudtuk, hogy ki az, aki baromi hamis a lányok közül, és így rám sandít a kislány a sor végén, és így mondja nekem, hogy Évike, akkor én most csak tátókjak. Olyan édes volt, és mondtam, hogy de az nagyon artikulálta. Jó, kacsintott, és úgy csinált, mintha nagyon énekelne, de tudta, hogy ő hamis, és hogy nem akarja elrontani, és diszkréten szépen csöndben maradt. Tehát így is meg lehet oldani. Nagyon jól tudják, hogy kinek hol a helye.
Nagyon stresszesek a mai emberek, úgy gondolom, és hát rengeteg gyógyszert és egyéb okosságot ajánlanak
ezzel. Ahelyett, hogy énekelnének.
Igen, épp ezt akartam mondani, hogy hiszen az éneklés az a belső feszültséget felszabadítja, tele tudja szívni magát a tüdejét levegővel úgy, hogy kitágul a tüdej, és nem érzi azt az állandó örökös nyomást, amit a stressz rágyakorol. Hát most nem azt mondom, hogy társadalom biztosításra lehetne felhívni énekórákat, de ezt elő lehetne venni jobban, bár hát mindig szó volt arra, hogy az énekoktatás így meg úgy.
Akkor most elmesélek egy nagyon friss történetet. Tegnap hallottam a lányoktól, ezek a lovas lányok mesélték, akik lovagolni járnak együtt, hogy az egyik társuk, akit csak Fábiankának hívunk, mert Fábián Biankának hívják, és már ezért is arany, még egy Fábián és Fábianka, aki titokban járt énekelni Óbudára, mert megkívánta ugye a lovas mulatságokon a déneségtől, hogy ez milyen szép dolog, de a szülei tiltják, mert jehovisták. Na most ősszel, októberben ennek a kislánynak sikerült egy akkorát bukni a lóval, hogy valahogy kicsúszott egy úttestre a ló, egy busz köröztül ment rajta, és a lánykának az oldalsó agykoponyája szétrepett. Tehát azt hitték, hogy kész, vége, meghalt Bianka. És valahogy életre keltették, és amikor még lekötözték, és össze-vissza beszélt, és nem ismert meg senkit, és akkor a barátnők beosztották, hogy ne kelljen lekábítozzák nappal Biankát, hogy nyugton maradjon. Barátnők beosztották, hogy 2-3 óránként cserélték egymást, és lefoglalták Biankát. És énekeltek neki, és azt mondja, hogy megdöbbent az ápoló személyzet azon, hogy Bianka még nem ismerte föl a barátnőit, nem tudta, hogy mi történt vele, azt se tudta, hogy kicsoda, micsoda, és énekeltek neki a barátnői, és beszélni nem tudott, járni nem tudott, és énekelni tudott. Énekelték neki a nótákat, és Bianka beszállt, és énekelt. És azt mondja, hogy az orvosok is mondták, hogy attól fogva, hogy a barátnők énekeltek vele, rohamosan elkezdett javulni az állapota. Na, ennyit az éneklésre.
Egyébként én sajnálom is, hogy kimaradtam belőle, mert hát biztosan nagyon jó lehet. Tehát az ember akkor tényleg felszabadul, és sőt, hát ez egy ilyen rettenetesen nagy örömforrás is egyben. Na, kérdezzetek. Van itt
Pisti, azt hittem, hogy te horkolsz. Ez kiderült, hogy a kutya.
Ja, hogy bosszé elaludt.
Én el is hallottam horkolni.
Gyere, aranyos.
És a hangszerek lettek azóta? hogy ilyen, annak idején a címbalom lett volna, ugye?
Hát én kórházni tanultam aztán, nem túl sikerült. Elvégeztem 6 évet, aztán még szextáron is folytattam, de nem igazán lett belőlem nagy hangszerjátékos. Ami aztán felnőtt koromban nagy élmény volt, amikor Gergő fiammal egy időben megszületett az Egy Szólam együttes, tehát az a Juhász Zoli, Sáringer Kálmán, Berec Andris, meg én. Hát most már úgy szétfoszlott ez az Egy Szólam együttes, mert Berecből akkora sztár lett, hogy már nincs, nem volt már, nem tudtunk időt egyeztetni, hogy mi így együtt zenégessünk. Meg kialakult az ő maga világa. Juhász Zoli az nagyon sokat szomorkodik ezen. Ő úgy fogalmazott, hogy Bereccel jól szétmeséltétek ezt a jó kis Egy Szólamot. Na, akkoriban én elkezdtem, nagyon sokat jártunk gyűjteni. Az egy nagyon szép korszaka az életemnek. Mert én mindig belesüppettem ez a háziasszony vagyok, anyuka vagyok, pedagógus vagyok. És ezt a gyűjtővénem nem alakult ki, mint a rozánk. Lehet, hogyha abban az időben úgy elhajt valaki, és valami olyan inspirálás ér, akkor lehet, hogy igen, de így Juhász Zoli mellett, mint Szancsó Panza, végasszisztáltam így a gyűjtéseket, és nagyon sokat gyűjtöttünk Gyimesbe, meg mindenfelé. Na most, hogy tanulta a népdalt régen a nép? Sose hittem volna, hogyha nekem ezt mesélik, ha nem a két fülemmel hallom, hogy Juhász Zoli akár Marcaliba, akár Moldvába, akár Gyimesbe, akár Közép-Erdélybe, akár Palócföldön, akár Délvidéken, Szatmárba, mindenhol voltunk furulyásoknál. Mindegyik furulyástól megkérdezte Zoli, hogy kitől tanult furulyázni. És nem tudom, hogy vajon kitalálja itt a nép, hogy mit válaszolt. Kivétel nélkül mindegyik furulyás.
Magától.
Igen. Mindegyik furulyás az egész magyar nyelvterületet, ahol megfordultuk, ezek nem ismerték egymást a furulyások. Mindegyik ezt válaszolta, hogy magamtól. Igen, mert ugye a pásztorság hangszere volt. Általában a pásztor familiák olyan 5-6-7 éves korban vitték magukkal a fiúgyerekeket, akkor nagyapóka vagy valamelyik öreg a kezében nyomott egy furulyát a gyereknek, de addigra már a lakodalmak meg a családi mulatságok alkalmával a beszélt anyanyelvvel együtt a zenei anyanyelvet is magába szippantotta a gyerek, és nem volt más dolga, mint a fizikai kipergetés, tehát hogy piszkálja ki a nótákat a furulyából.
Csak ez volt a dolga.
Ugye?
Igen.
Na.
Egyébként olyan a juhászt akartam mondani, hogy a juhásztól, de hát akkor végül is valahol a közelében jártam.
Szinte. Tehát ő a zenei anyanyelv, tehát a zenei anyag a fejébe volt, az öregektől úgy oldalról elleste, hogy fogdossák, tehát a hangszer technikai fogásait azt ellesték az öregektől, és így. Tehát nem volt olyan, hogy leülő, és akkor így csinál neki nagyapó. El volt magában az állatok között, próbálkozott, és nézte az öregek, hogy csinálják. És ez olyan érdekes, a Juhász Zoli aztán ebből egy egész nagy könyvet, meg elméletet, meg komputer makettet készített, hogy maradt fenn a mai napig a magyar népzene. Lehet, hogy érdemes lenne egyszer elhívni erről beszélni, mert nagyon érdekes. Azt mondja, hogy az ember agyába egy közösségbe, ami generációra működött, és a familiába beépültek ezek a zenei panelek. Amiből a gyerek, amikor így ellesködte az öregektől a játéktechnikát, akkor ezeket a paneleket használta, hogy fölépítse a dallamokat. És a Juhász Zoli gyerekeit hoztam már példának, hogy ez az ő gyerekei bizonyosodott be, méghozzá én tapasztaltam azt, hogy az egyik egyszolom táborba összeszedett egy pár ilyen középiskolás korú fiú, akik furulyát tanultak, hogy Érike gyere, gardonozz már nekünk, hogy gyakoroljunk egy kis gyimesit. És akkor beültem, és már vagy 2 órája kalapáltam nekik a gardonon a különböző táncritmusokat, és akkor mondtam, hogy na jó van, Déneském, akkor most ezek után légy szíves, most az én kedvenc gyimesi dallamomat játszd el. Na melyik az? Hát mondom, az nem énekelt, ez egy hangszeres dallam, és az úgy van, hogy ti Egy ilyen fájdalmasan szép dallam, gyönyörűen kicifrázva. Azt mondja, Dénes így félváról, hogy én azt nem ismerem. Dehogy nem ismered, tehát hány? Azt mondja, dudolja. És akkor én így dudoláztam neki, mikor harmadszorra mentünk végig a dalamon, gyönyörűen díszítve játszott a Dénes. Azt mondja, mondom, hogy hát látod, hogy tudod. Azt mondja, dehogy is, most tanultam meg, te dudoltad el nekem. És azokkal a panelekkel, amiket ő már pici kora óta, hogy relaxál, hogy hallottam szemeleten, itt az összes gyimesi furulyás ott fújta neki, meg az apja, meg mi, azokból a panelekből pillanatok alatt a dallam rögzült, és már ki tudta díszíteni, a ritmus minden megvolt, és szépen fölépítette a zenei egységet magának. És hogy ez valaha így működhetett.
Na most ugyanazt kérdezem, mint Rozáltól, hogy mit vesztenek a mai gyerekek azzal, hogy az életükből kimarad az éneklés, és ehelyett kapnak épp olyan zenét, ami divat a világban? Ha a zenének lehet mondani, tehát azt azért hozzáteszem.
Hát minden, hát mindenből kimaradnak szerencsétlenek, mert pontosan hatalmas a különbség a között, hogy megveszek és fölakasztok a falra egy szép cserépedényt, vagy én megcsinálom. Vagy hogy megveszem a boltba azt a pokrócot, vagy szőnyeget, vagy beülök a szövőszékbe, és kitalálom, és magam találom ki a színeket. Tehát a valaminek a létrehozása, és ennek aktív részese lenni, tehát az alkotó részese lenni. Ettől fosztja meg ez a világ a gyerekeket. És hát én nem vagyok egy túl optimista típus, bár úgy nézek ki általában, de mégis optimista vagyok, látván Óbudán ezeket, nem is a gyerekeket, hanem ezeket a családokat, akik odahordják a gyerekeiket, mert azt látom, hogy ez egy kicsi mag, olyan, mint egy búzamagocska, vagy egy, mit tudom, egy kukorica mag, amiből egy 60, vagy egy kicsi bió, amiből egy mekkora fa nő ki. Tehát ha van egy ilyen mag, van ebben az országban egy olyan réteg, aki kötődik ehhez a magam csinálta hagyományos magyar kultúrához, akkor én látok csírát abba, hogy ebből kinőhet valami még. Ahogy tanuljuk a gyerekekkel, én például úgy tanítom a népdalokat, hogy rengeteg hozzáférhető hangzóanyag van már. És ha a szerencsétlen pesti gyerek nem született bele egy ilyen hagyományos közegbe, meg már a falusi gyerekek se születnek bele, akkor ezt az utálatos technikát, ami mindent eluralt, ezt visszafordítjuk, és az elraktározott gyűjtéseket a technika segítségével oda tálaljuk a gyerekeknek. Én nagyon általában egy-egy tájegységet, tehát hogyha elhatározzuk mondjuk a középiskolás korú lányokkal, hogy mi most bukovinai dalokat szeretnénk tanulni, akkor én hónapokig, tehát vagy fél évig, vagy egész évben csak azt tanulok velük. És akkor minden gyűjtést megkapnak, tehát a hangzóanyagot megkapják, mert szerintem egy-egy tájegységnek a stílusa csak úgy tud kialakulni, tehát a díszítésmód, mindenféle, ami hozzátartozik, hogy bukovinai székelyesen hogy lehet fölöltöztetni egy dallamot, az csak akkor tudja megcsinálni egy gyerek, hogyha hosszasan benne él ebbe a zenei világba.
De viszont nem kell ilyenkor megismerni a másikat is? Hogy
de akkor jön egy következő év.
Csak minden tájegységen végigmegy, addigra nyugdíjas lesz.
Hát én úgy vagyok ezzel már, hogy nem is kell minden tájegységen mindenkinek végigmenni. Én nagyon-nagyon kötődöm a Pál Pista bácsihoz, aki Palóc. Mindig vele táborozunk, de én már megbékélt ő velem, mert meg volt sértődve, hogy nem nagyon énekelem a dalait. És mondtam, hogy Pista bácsi, én székely vagyok, más nyelven nőttem föl. Nekem a Palóc nyelv az idegen, és énekelhetem én a Palócon, de amikor meghalom Mackó Marit Palóc dalt énekelni, akkor elolvadok. Viszont föláll a szőr a hátamon, hogyha egy gyimesit énekel a Mackó Mari, és érzem, hogy hogy hollok ki a lólába. Tehát én felvállaltam, hogy nem fogok magyar szovát itt tekergetni, azt a Sebestyén Márti meg egy csomó fiatal olyan szépen megtanulta. Tehát nem kell mindenkinek mindent. Én otthon érzem magam a bukovinai székelybe, a gyimesibe, és egy kicsit a dunántúliba. Ugyanis Dunántúlon nőttem föl, és gyerekkoromban azt a nyelvezetet is magamba szívtam. És mondtam is a gyerekeknek, hogy nyugodtan nem kell mindig mindent. Melyiket szereti, melyikbe tudja beleásni magát.
És beleírni magát.
Igen.
Talán egy kicsit furcsa lesz a kérdés. Így ennyi évtized után nehéz énekelni?
Hát nekem most már egyre nehezebb.
Tehát magyarán lehet-e rutinból, vagy bárhány év, évtized után azért egy olyan komoly fellépés azért rá kell készülni? Tehát
rá
a kérdés erre vonatkozik.
Rá kell készülni. Most Zolival, Zűház Zolival volt egy pár, egyre ritkábban zenéltünk, már ketten is, és amikor így néha elhívnak valahova, ami már csodálkozunk, akkor én most már lassan ott tartok, hogy nem is szívesen vágnék bele, mert abba benne kell lenni, tehát edzésbe kell az embernek magát tartania. Én most már szívesebben lépek föl a lányokkal, a gyerekekkel. Mert én velük csinálom, szóval mint a sport. Ha nem edz valaki, akkor nem tudja csinálni.
Vagy egy zongorista nem gyakorol,
hát akkor
egy holnap után...
Így van, úgyhogy ha mi mondjuk a Zolival most elhatároznánk, hogy most megint akarunk valami, ha nem is egész egy szólam, bár ketten valami koncertecskét, akkor hónapokig kéne gyakoroljunk rá. Kiépítsük a számokat, egyebeket. Egyébként a tanítás során meg azt szeretem, hogy mivel egy tájegységet tanulunk sokáig, mindig, ha egy-egy dal tanulunk, és van rá mód, tehát van olyan gyűjtés, hogy egy dallamot több a öreg mester énekel, akkor mindegyiktől meghallgatjuk és megtanuljuk. És ott, hogy megtanulod, hogy ő hogy énekli, ő, és akkor kiválasztod azokat a verszakokat, ami neked hozzád passzol, neked tetszik, a te életedre vonatkozik, és ebből a készletből már fel tudod építeni magadnak a te változatodat. De ez nagyon otthon kell lenni az anyagba, és amikor egy csokrocskát állítunk össze, nem csokrokat tanulunk a gyerekekkel, hanem ömlesztve a dalokat sorba, és amikor valahol fel kell lépni, akkor na melyiket is szeretjük, és akkor a meglévő kis raktárból én ezt szeretem, én azt szeretem, én akkor ezt, na ezut, és akkor variálunk, hogy melyiket melyik után. Tehát nem merev dalcsokrokat tanulunk, dalokat tanulunk, és bármikor változtathatjuk. Tehát most ehelyett azt a dalt rakjuk be, és akkor így én ebbe hiszek, hogy közösen sokáig egy tájegységet tanulunk, és minden adatközlőtől, akitől csak lehet ugyanazt a dalt meghallgatjuk, megtanuljuk, és a gyerekekben így kialakul egy variációs képesség. Tehát egy kicsit mesterséges úton azt tudjuk elérni, ahogy régen a hagyományos közegben működött ez.
Jó, kérdezzetek.
Szerintem mindent elmondtam.
Jó, akkor... Búcsúzásképpen mi mást is kérhetnénk. Mivel vannak itt zenéhez értők a közönség között, kérjetek egy szép dalt. Mindegyik
az
szép persze,
ugye? Hogy lehet, hogy egyet közösen kéne énekeljünk. Jó, melyik legyen valami könnyen tanulható bukovinai. Na, hogy akkor bukovinai legyen. Van valami ötleted, Rozálka? Ez az új csiporka, ez jó.
Hát jó, de... Hogy egy olyat, amit már tudunk mindenni.
No.
Hát szeretem a tavaszi, szeretnék közösen énekelni, mindenki tudja.
És azt vajon tudja-e mindenki, hogy...
Madárkát.
Vagy acitrusfa levelestől, ágastól, mert az bizony 1914-ben... Kodály Zoltán bukovinába gyűjtötte azt a dalt, hogy a citrusfa levelestől ágastul, kis angyalom, hogy várunk egymástól. Úgy elválunk, kis angyalom, egymástól, mint a csillag fényes ragyogását. Úgy elválunk, kis angyalom, egymástól, mint a csillag fényes ragyogásától. S házam előtt csak egy csillag ragyogott, s annak a csillagnak sok irigye volt. Irigyelik tőlem azt a csillagot, ki az én hús életemre ragyogott. S irigyelik tőlem azt a csillagot, ki az én hús életemre ragyogott.
Jó, hát köszönöm szépen a Dalárdának is, és
igyekeztünk.
Mi is köszönjük.